nyugton állíthatjuk, és mondhatjuk, hogy az elmúlt 2,5-3 évben több pénzt szántunk iskolákra, mint azelőtt 20 év alatt összesen, és hát ez meg is látszik az iskolahálózaton, hiszen ma már nincs Marosvásárhelyen iskolaépület, ahol nem végeztünk valamilyen szintű felújítást. Egyes iskoláknál teljes körű felújítás volt, másoknál a sportpályák, harmadoknál a tetőszerkezet javítás is volt, ahol teljes rekonstrukcióra került sor. És hát tovább folytatódnak ezek a felújítások, hiszen az uniós projektekből egyrészt további 6 iskolának az energetikai megújítása következik, illetve amint bejelentettük, hogy 48 millió lejes szerződést írtunk alá, a Pénérén belül, ahol az iskola butorzat cseréje fog megtörténni, és az azt jelenti, hogy valamennyi Marosvásárhelyi iskolában a teljes butorcsere lesz, meg a teljes felszerelést vagy kicseréljük, vagy újítjuk, vagy újat hozunk, ahol eddig nem volt, tehát itt gondolok az okostáblákra, meg az összes olyan modern oktatási eszközre, amit használnak a gyerekek, és hát természetesen, ha modern társadalmat akarunk, akkor az első lépés, hogy legyenek jó iskolánk.
És milyen jó lenne elmondani ezt a katolikus iskola ügyében is, hogy külső felújításokra lehet számítani, mi azonban nem tudjuk, hogy milyen keretek között fog működni. Mit lehet tudni ebben az ügyben?
Katolikus iskola ügyében ugye a városi tanács a saját hatáskörében annyit meg tudott szavazni, hogy elindul az újra alapítás folyamata. Mert ugye ez, amint tudjuk, tavaly is elindult egy ilyen, amint tudjuk, rengeteg buktatója van, hiszen kezdve attól, hogy a prefektúra támadta meg, bocsánat, nem a tavaly, hanem a tavaly előtt a tanács határozatot, utána a bíróságon is megtámadhatják, tehát nagyon sok olyan tényező van, ami buktatja, sőt, hát a második újraalapításnál ugye kormányközi egyezmény volt, és végül az Alkotmánybíróságon idézőjelbe bukott el az iskola ügye. Ezek nagyon, hogy mondjam, bosszantó folyamatok, de alapvetően én úgy gondolom, hogy a marosvásárhelyi közösséget csak megerősítik, mert nem szabad feladni egy percre se ezt a szándékot. Én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb siker fogja ezt koronázni, ezt a folyamatot, hiszen a katolikus iskola ezelőtt 5 évvel, vagy mikor volt a döntés, amikor teljesen felszámolódott, most legalább struktúrájában megmaradt, tehát bekerült a Bolyai Farkas liceum égisze alá, de mint aligazgató Tamási Zsolt megmaradt aligazgatónak, és hát magán a katolikus iskola szerkezete, struktúrája létezik. Most lássuk, hogy a szélmalomharc meddig folytatódik, amíg végül úgymond belátják azok is, akik eddig nem akarták belátni, hogy erre van egy reális igény, szükség a magyar szülők részéről, és hát ugye a városunk egyik legnagyobb keresztény közösség a katolikus közösség, tehát nyilvánvalóan alapvető jog is. Ha az Európai Unióban egyáltalán ez még fontos, már egyre kevésbé látjuk azt, hogy mi a fontos az Európai Unióban, hiszen az elmúlt 10 évben olyan értékrendváltást próbálnak levezényelni, ami teljesen más világot sejtett. Reméljük, hogy ide nem jön el, maradjunk ennyibe.
Tehát még láthatatlan a vége akkor ennek a harcnak, de reméljük, hogy egyszer majd ennek a sikereiről is be tudunk számolni.
Hát amit helyi szinten meg tudunk tenni, megtesszük, illetve amit szeretnénk az, hogy az Unira Liceumnak is legyen meg a modern kampusza, tehát hogy elháruljon az az akadály is, vagy az a félelem is, hogy esetlegesen a katolikus iskola létrehozása az de facto azt eredményezni, hogy ki kell költözön az Uniria, úgyhogy nincs hova. Tehát mindent előkészítünk, hogy ne legyenek ilyen fékezési tényezők, és akkor bízunk benne, hogy ha már ugye nincs ez a félelem, vagy nincs egy kiváltók, akkor végül is létrejöhet, hiszen annyi magyar iskola van Erdélyben, Romániában, úgyhogy igazán nem értjük, hogy miért pont ezt fékezik, hiszen van több mint 300 magyar oktatási intézmény, tehát valahol értetlen, hogy csak itt akadnak bele. Tehát nyilván, hogy ennek sokkal mélyebb okai vannak, mint adminisztratív.
Bízunk benne, hogy előbb-utóbb belátják. Nem itt kellene, azt hiszem, az akadályokat felállítani. Itt a másik kérdés, az iskola elkezdődése után a forgalom kérdése. Amikor a szülők elkezdik a gyerekeiket iskolába vinni, akkor bizonyára tapasztaljuk, hiszen évről évre tapasztaljuk, hogy óriási torlódások vannak. Vajon hogy lehetne megoldani ezt a problémát? Hogy lehetne rávenni a szülőket, hogy engedjék a gyerekeket gyalog iskolába például?
Hát ugye több módszer van, az egyik az, hogy engedjék gyalog, a másik pedig, hogy használni kellene az iskolabusz hálózatot. Ez való igaz, hogy a hatályos törvények értelmében ugye mi nem indíthatunk iskolabuszt önálló, hogy mondjam, útvonalon, hanem a meglévő járatok útvonalán kell közlekedjenek az iskolabuszok, de ezek kimondottan a gyerekeknek vannak fönntartva, és az eddigi tapasztalatok alapján azért elég hasznos, mert naponta 6-700 diák használja ezeket az autóbuszokat, és hát ahonnan voltak visszajelzések, például az Egyesülés negyed, ottan érdemes lesz meghosszabbítani az útvonalát, de jól működik a Kövesdomba, Tudorlakó negyedekben, és hát természetesen folyamatosan kell ezt is fejleszteni, de emellé nagyon fontos az iskolahálózat fejlesztése, hiszen nekünk az a célunk, hogy nem mindenki akarja a megyes falvából, vagy az Egyesülés negyedből behozni a gyereket a központban, mert ez a másik nagy probléma, hogy valamiért úgy ítélnek meg egy iskolát, hogy nem elég színvonalas, és akkor mindenki begyúródik abba a 4-5 központi iskolába, ami ismételten egy gondot jelent, és hát természetesen ezeknek a központi iskoláknak a súlyát is valamilyen szinten csökkenteni kellene. Például 1-4 osztály ne legyen. Én ezt teljesen szükségtelennek tartom, tudom, hogy ez nem mindenki örül ennek, de ugye sokáig a Bolyaiba például nem volt 1-4 osztály. És azzal, hogy generálunk oda, kisgyerekeket behozzuk a lakónegyedből, pedig ott nagyon jó iskolák vannak. Most az is igaz, hogy a lakónegyedekben is helyhiánnyal küszködünk, tehát érdekes módon megfordultak a trendek, amíg ezelőtt mondjuk 8-10 évvel nem volt elég gyerek, az én gyerekeim a Bernadiba járnak, most túljelentkezés van az iskolákban. A Tudor negyedben például a Jedre kiköltözött szülők gyerekei jelennek meg, ugye? És az okozott helyhiányt. És hát nyilván a helyhiányt az két módon tudjuk javítani. Egyrészt ugye az osztálytermek felújítása, átalakítása, több osztály létrehozása, másrészt az iskola bővítése, és harmadrészt új iskola építése, hát ugye ez a leghosszabb megoldás. Ugye egyelőre egy olyan lakónegyed van, ahol új iskola építése szükséges lenne, ez az Egyesülés negyed, de nagy hiányosságok vannak a bölcsödei hálózatban, hiszen itt 30 év alatt nem, hogy nem épült bölcsöde, hanem jó néhányat felszámoltak teljesen. Úgyhogy itt most két bölcsödét épít a város, és az egyik a Belvedere negyedben, ott már látszik a szerkezet, szépen épül a Belvedere negyedbeli bölcsöde és óvoda, tehát itt kettős célú. Ezt részben uniós pénzből finanszírozzuk, és ugyanúgy a Víztelep utcában, tehát az kint van az Egyesülés negyedben, ott is egy bölcsöde óvoda építése van folyamatban. Ez is nagyon fontos, hiszen itt is rettenetesen túlterhelt. Ugye még egy szám is utána még beszélünk az iskolákról is, hogy pont a Maroson túli területen az elmúlt 10 évben 5-6 ezerrel nőtt a lakosság szám. Tehát azt jelenti, hogy Maros-Szentkirály, Maros-Szentanna, részben Egyesülés negyed és Mezőszabad. Na most ez a 6 ezer szám, ez zömmel fiatalok, akik kiköltöznek a városból, mert egyrészt zöldövezetben akarnak lakni, másrészt nem tudják esetleg megfizetni a drága városingatlant. Na de el lehet képzelni, hogy ez egy évben akár 1500-2000 iskolást jelenthet. Természetesen ez 2010 óta tart ez a trend, akkor kellett volna elkezdeni a fejlesztéseket ahhoz, hogy ma beérjenek, úgyhogy most egyelőre óvoda bölcsödeépítés jön, utána meg nekik kell fogjunk egy új iskolaépítésnek valahol a Remeteszek környékén, ami ezt a plusz gyerekmennyiséget föl tudja venni. De hát azon kívül, ugye, ami nagyon fontos, a két iskolánk van, ami átépítés, teljes körű átépítés alatt áll, az egyik a Gyorgy Sinkály Szakliceum, ez a Kövesdombon levő iskola, régi ötös iskola, így talán ismerik a vásárhelyek, és ez az 1970-es években épült épület, ez annyira leromlott, hogy teljes rekonstrukcióra szorult, tehát mindent, padló, ablak, villanyhálózat, minden kicserélődik, és hát itt valószínűleg novemberben lesz meg az átadás, tehát ez már több mint másfél éve tart. Jelenleg a gyerekek a Vlasiu szakképző liceumban vannak elhelyezve. Voltak felújítások, az étkezdét, ablakcsere, tetőjavítások, folyósok, bentlakás, tehát nagyon sok épületrészt felújítottunk. És ahogy ugye a Sinkály iskola visszamegy a helyére, a Jon Vlasiuban létrehozott korszerű osztálytermeket átveszi majd a szakliceum is. Tehát azért rengeteg fejlesztés történt ezekben az iskolákban, hiszen pont az a cél, hogy a szakoktatást tegyük vonzóvá, mert ugye az is egy nagy gond, hogy ma már nincs egy jó szakmunkás állomány a városban, hogyha jön egy befektető. Mindenképpen fontos nevelni is, meg itthon is tartani. Ugyanígy az Avram Jankus szakképző liceum, itt egy majdnem 9 millió lejes pályázatot nyertünk el a környezetvédelmi ügynökségtől, és ez elsősorban energetikai felújítás, hiszen az iskolahálózat fönntartása nem csak a tanárok fizetését jelenti, hanem bizony elég kemény a villany- és gázszámlák kifizetése, hiszen 36 oktatási központ tartozik a városhoz, mert benne van óvoda, iskola, ez azt jelenti, hogy több mint 100 épületet fűteni és világítani kell, tehát itt a számlák az több millió lejbe mérhetőek. És ha már az iskoláknál vagyunk, a másik nagy átépítés alatt álló iskola az a Schiller a Kárpátok sétányán. Itt ugye év végére lesz valószínűleg átadva az épület, de még utána eltart egy pár hónapot a berendezés. Ez annyira tönkrement az épület, a 60-as évek végén épült, viszont Maros mellé építették nem túl jó alapozással, és az iszapban megsüllyedt az épület közepe, tehát rendesen megszakadt a 3-4 szintes betonépület, úgyhogy ennek megtörtént a konszolidálása, és ma már az úgynevezett finiszeken dolgoznak, tehát évvégére ezt át kell adni, és hát ez egy közel 20 milliós pályázat, itt még épül majd a sportcsarnok is, mert nem volt a Kárpátok sétányán egyetlen sportcsarnok sem, vagy sport fedett sportpálya, mondjuk így, mert ez nyilván nem egy olyan sportcsarnok, ami nagy rendezvényeknek helyt adjon, hanem ez az iskolát szolgálja ki. De hát ez mellett ugye befejeződik a művészeti szakliceumnak a felújítása, ez egy 2 éves folyamat, és most már a teljes iskolát, főlépcsőházat is elértük. Ugye hát ez azért is jó volt nekem, mert itt én koptattam a padot az 5-8 osztályba, és hát nagyon nagy élmény volt, pont a választások után bementem a művészeti iskola udvarára, és hát ugyanaz a látkép fogadott, mint 1988-ban. Persze az embernek jól esik látni.
Nosztalgia is, de igen.
De ugyanakkor azt is elárulta, hogy 40 évig itt nem sokat csináltak ebben az iskolában, most teljes külső-belső felújításon esett át, úgyhogy hál' Istennek nem lehet fölismerni, vagy föl lehet ismerni.
Nem tudom, a polgármester úr betekintette az iskoláknak a laboratóriumjaikba, nem tudom, hogy mi a helyzet ezzel a kérdéssel. Én őszintén kíváncsi vagyok, hogy létezik-e biológia, kémia, fizika laboratórium, és ezek felszerelése mit igényel?
Hát ugye az elmúlt 30 évben ezeket a laborokat jelentős részben felszámolták. Elsősorban az utóbbi 10 évben keletkezett osztály hiány miatt kezdték el felszámolni. Mi az idén, ez a tavalyi költségvetésben több mint 600 ezer lejt különítettünk el az iskoláknak, és úgy oldottuk meg, hogy minden iskolát, iskola központot és iskola vezetőt megkértünk, hogy saját maguk döntsék el, mire van szükség, fizika labor, kémia labor, biológia labor, de a finanszírozást azt az iskolák saját költségvetésében, tehát ők soha nem kaptak azon kívül, hogy WC-papírt vehettek egy kicsit, de tulajdonképpen kiszámoltuk ugye a kampányban, ez az egyik fő téma, hogy 10 lej jutott az előző adminisztráció részéről, annyit adtak az iskolásoknak egy főre, egy évre. Most az össze körülbelül meg 10-szereződött, és az a lényeg, hogy egyrészt a fürdőket felújítani, mindenhol legyen szappan, legyen papírtörlő, legyen fertőtlenítőszerek, és ez mellett az iskolák belső felújítása is nagyon fontos, meg a sportpályák. Tehát a sportpályák leszámítva egy-két esetet, amit mondjuk ezzel az elmúlt 10-ben megcsináltak, rengeteg sportpályát újítottunk föl, Traján Vuja művészeti iskola udvara, Bernádi iskolánál 2 sportpályát újítottunk föl, akkor a Kárpátok sétányán most készül az új sportpálya, Tudorban, a Tudor Vladimirescu, George Kosbuk iskolákban is megújultak a sportpályák, tehát ez az a cél, hogy itt is a teljes iskolai infrastruktúra újuljon meg 2025-re, ne maradjon iskola, amelyikben még a régi 80-as évek körülményei, akár világítástechnika, akár fűtés, akár sportpályák, tehát minden modern kell legyen. Ugye jelenleg egy nagy felújítás van a Livio Rebreanuban, a Kövesdombon, ami szintén egy nagyon népszerű iskola, illetve amit még nem említettem, ugye a Bernádinál befejezzük az új gumiszőnyeget most a régi épületnél, és itt a folyosók is befejeződnek, és ezzel a Bernádi iskola mondhatni, hogy teljesen megújult. Illetve az idén még a Konstantin Brünkus iskola központ, ami ugye most 3 iskolának ad helyet, hiszen itt van az Unirjának az 1-4 osztály, itt működik az Európa gimnázium, és itt van a Brünkusnak a maradék osztályai az építészeti iskolának. Hát itt a teljes udvar rekonstrukció megtörtént, hiszen itt is a sport futópályák, járdák alig nagyon tönkre voltak menve, és egy új, teljesen megújult udvar fogadja majd az ideérkezőket.
Közben a vihar végig söpört itt Marosvásárhelyen is az elmúlt héten. Történt-e kárfelmérés, egyáltalán mit lehet tudni erről, miket kellett visszaállítani, itt különböző szigeteléseket sodort le a szél, a vihar, a tömbházak tetejéről, ilyenkor ki a felelős érte, mit lehet tudni?
Hát a szigetelő anyag az ráadásul azért volt odatéve, mert elő volt készítve, hogy neki fognak a lakóépület felújításának, csak hát ugye az építő nem gondolta, hogy jön egy ilyen orkán erejű szél, ami levisz mindent, és nem voltak rögzítve, leponyvázva és rögzítve, de egyetlen egy eset volt egy Szövinest utcai tömbház, ahol ezelőtt egy évvel a vihar az egyik felét leszette a szigetel, és nem most leszette a másik felét is, ezt még egy bukaresti cég csinálta, és 2018-ban adták át. Hát itt is a kivitelező még garanciális, úgy tudom, úgyhogy ki kell javítsa a hibákat. Másrészt a városban a legtöbb viharkárt a kidőlő fák okozták, 40 esetben jeleztek viharkárt, a legtöbb kár az elektromos hálózatokban keletkezett, és néhány esetben, két vagy három esetben volt, hogy autókra dőlt fa, vagy épületről levált vakolatdarabok. A legnagyobb kár amúgy a városi kertészetben keletkezett, hiszen itt a Maros völgyén volt a legerősebb orkán erejű szél, és körülbelül egy 500-600 méterre levő esztenának a bádok tetejét felkapta a szél, és neki csapta az üvegházaknak, úgyhogy ott elég nagy kárt tett. De
a jégpálya is megérezte.
A jégpálya is, igen, a jégpályának a balonja is leereszkedett, és ki is szakadt sajnos, de hál' Istennek azóta már helyrehozták a károkat. Összességében nagyobb volt az ijegység, mint a tényleges kár, tehát nagyon gyorsan avatkoztak be a kollégák, mi is kint voltunk egész késő éjjelig, és külön hívtuk az elektrikát, szálvámontot, tehát akik mondjuk ilyenkor elsősorban tűzoltók avatkoznak be, de mi mindenkit megkértünk, hogy segítsenek, hogy gyorsan legyen helyreállítva, és tényleg mondhatni, hogy 48 óra alatt el volt takarítva, meg helyre volt mindenhol állítva az áramszolgáltatás. Hát volt olyan, aki még vihar másnapján reggel mondta, hogy mi az, hogy még nincs villany. Hát mondtuk, mivel 6 transzformátor égett ki Marosvásárhelyen, ezért a cseréjük az nem a város csinálja, hanem az elektrika, de őket is dicsérném, mert nagyon profin és gyorsan dolgoztak, és tényleg a villanyhálózati hibák 24 óra alatt helyre lettek állítva, a fa hulladék meg a szemét, amit a szél ugye felkapott, azok is 48 alatt kipucolták a várost. Tehát, hogy köszönet akkor itt a tűzoltók, helyi rendőrség, szálvámont, városi kertészet, hiszen ők is éjjel-nappal dolgoztak, és remélem nem fejtettem ki senkit.
Hétfőtől egy új időszámítás kezdődik a Sós család életében is. Nagy családosként az iskola kezdés, az mit tud jelenteni önöknek?
Hát ugye a gyerekeknek látom az arcán azt az idézőjelbe tett őszinte örömet, hogy iskolába kell menni. A nagyobbak nyilván ők már másképp élik meg, hiszen ott már közösségről beszélünk, és örülnek a barátoknak, hogy ide találkoznak. Hát nyilván az lesz, amivel még egy jó ideig együtt kell tudni élni, de alapvetően, ha az ember tudja, hogy mikor induljon el, akkor nincs akkora torlódás. Így is, úgy is egy fél óra 40 perc az iskolába érkezés, tehát hogy a vakáció jó rávilágít erre, hogy az iskola az milyen stresszfaktor a forgalomnak, hiszen gyakorlatilag vakáció ideje alatt a városi forgalom az elég tűrhetően működik, tehát igazából a tranzit forgalom terheli meg a város, de ez a pluszban rázuduló több ezer, merem állítani, több tízezer autó, ami ilyenkor az iskolákhoz araszol, azért az egy jelentős terhelés, és itt csak egy megoldást tudunk, hogy az iskolabusz hálózatot tovább növelni, illetve népszerűsíteni a szülők körében, hiszen az is fontos lenne, hogy az iskolákon belül is elinduljon az, hogy osztályfőnökök, iskolavezetők kezdjük el átgondolni közösen, ha nincs busz megálló az iskolához közel, akkor létrehozni egy ilyen fakultatív megállót az iskolabusznak, mert ez jelentősen akár több ezer autóval tudja csökkenteni a reggeli forgalmat, hogyha ez jól működik. Persze a bicikli meg a roller is fontos, tehát annak idején mi biciklivel jártunk nagyon sokat iskolába, és nyilván a forgalom is kisebb volt, de azért akkor is arra a 80-as években a reggeli órákban elég zsúfoltak voltak a városi utak, tehát bicajjal azért én azzal jártam a művészetibe sokszor, úgyhogy meg a Bolyaiba is.
És elég sok helyen lábbusz programot is elindítottak. Nyáráczeredában tudom, hogy kijelöltek néhány lábbusz megállót, és ott a kisebb gyerekeket összegyűjtötték az iskolából a tanárok, és úgy vitték őket. Lehet, hogy ez is egy jó megoldás lehet.
Igen, gondolkozunk a lábbusz programban, viszont itt csak helyileg tudjuk, tehát lakónegyedeken belül, tehát a város mérete sokkal nagyobb, mint mondjuk Sepsiszentgyörgy vagy Nyáráczered, ennek ugye a gazdája Sepsiszentgyörgy a lábbusz programnak, és hát jövőre gondolkozunk azon, hogy ősztől elindítjuk a legalább a lakónegyedeken belül ezt a lábbusz programot, mert az is sokat segítene, hogy elsősorban a lakónegyedeken belül a szülők ne kelljen annyit fussanak reggel, tanárok összegyűjtik, hogyha ez sikeres ez a program kisebb városokban, lássuk, hogy egy közepes méretű városban ez mennyire válik be. Nagy városokban elég kérdéses, hogy ez mennyire tud működni, hiszen, amint mondtam, itt is a legtöbb problémát az ingázás okozza, hogy a város perem területeiről érkező gyerekek. Igazából jövőre itt is lesz egy nagy változás, hiszen az elmúlt két évben rengeteget dolgoztunk a közszállítás fejlesztésén, ugye, és nem csak, hogy új buszok érkeztek a városba, több mint 150 új autóbusszal rendelkezünk, hanem végre létrejött a Metropolis övezet tömegközlekedési vállalata, ami most van, az engedélyezés folyamata most zajlik, és ha minden igaz, jövő júniustól el tud indulni a peremtelepüléseknek a tömegközlekedésébe való bekapcsolása, ami azt jelenti, hogy az iskola buszok nem csak Marosvásárhelyen belül közlekedhetnek, mert jelenleg a licenc nem teszi lehetővé, hanem Szent Annáról is, Koronkáról is, Jedről is be tudnak jönni a gyerekek iskolabusszal, és abban bízunk, hogy ez jelentősen tudja csökkenteni majd azt a stresszfaktort a reggeli dugókon, forgalmon, hiszen a terelőtépítések azok nagyon időigényesek, most ha minden jól megy, évvégén, évelején elkezdődik a városi terelőtépítése. Ez önmagában megoldja a város belváros tehermentesítését, de amíg ugye a bukaresti minisztérium nem építi meg az Ernye Koronka szakaszt, addig ez a terelőt ugye nem csak részlegesen fogja a várost mentesíteni a forgalmi problémáktól.
Addig is milyen jó lenne, ha felfognánk annak fontosságát, hogy jó lenne megbeszélni a szomszéddal, hogy a szomszéd gyerekét is bevigyük iskolába vagy haza, ugye, hogy ne az legyen, hogy egy szülő és egy gyerek legyen abban a sok-sok autóban, hanem közösségileg így is tudunk mi magunk is fejlődni. Polgármester úr, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk a mai reggelen, akkor kitartást, jó iskolakezdést és jó híreket a következő beszélgetésünkig.
Köszönjük szépen, és hát mindenkinek egy sikeres tanévkezdést kívánok, hiszen meggyőződésem, hogy gyerekek számára kisebb öröm, mi szülők néha felszusszanunk, hogy na végre egy kicsit kiürült a ház, lehet pihenni is, mert a vakáció ugye az más kihívások elé állít, de hát mindenkinek akkor egy kellemes őszt és sikeres tanévkezdést.
Köszönjük szépen, kedves hallgatók, Marosvásárhely polgármesterét, Sós Zoltánt hallották.